A sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szavazunk.
Igen, tehát a derék poncichterek azok végül is erre szavaztak, ebből adódóan Sopron nem lett Ödenburg. És így megmaradt a Magyar Szent Korona fennhatósága alatt. A mai vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora volt, akivel 1921 katonai honvédelmi eseményeiről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Babuc Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli. Adni a közösségnek. Köszöntöm Önöket, Ternovác István vagyok. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a Visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.
Miért esett annak idején a választás a műszaki pályára?
Azért, mert jól ment a fizika, és jól ment a matematika, és mindkettőt csodák csodája én szerettem, és ma is szeretem, és nagyra becsülöm. És abban az időben, amikor én gyerek voltam a 70-es években, akkor mindenki villamosmérnök szeretett volna lenni. Hát én is villamosmérnök szerettem volna lenni. És azután a középiskolában, amikor elektrotechnikát és elektronikát is tanultunk, mint tantárgyat, én fizika szakra jártam középiskolában. Rájöttem, hogy én nekem valahogy az elektrotechnika nem a szívem csücske. És akkor mondtam is édesapámnak, aki képészmérnök volt az alapvégzettsége szerint. Hát mondom, apám, baj van, mondom, én nekem az elektrotechnika nem tetszik. Akkor azt mondta, hogy hát jó van, fiam, akkor próbáld meg a gépészetet. Mondom, az meg mi. Azt mondja, iratkozz be az egyetemre, majd meglátod. És így is történt. És megláttam, és megszerettem.
Az nem fordult meg a fejében már gyerekkorában, hogy mondjuk a színészi pálya irányába kapaszkodni?
De igen, versmondással volt én nekem egy találkozóm második elemista koromban, amikor Petőfi Sándor Itt a nyilam, miben üljem című versével szerepeltem egy versmondó versenyen az iskolában, és második lettem. És a Jánosi Ferenc tanító bácsi adott én nekem egy könyvet, Illyés Gyula 77 magyar népmeséjét, még ma is megvan. Én nemrég adtam oda a fiamnak, hogy majd az unokám is abból olvashasson. Én azt kiolvastam legalább vagy 100-szor. Ott volt azután egy hatalmas szünet. És azután jött a középiskola, és középiskolás koromban találkoztam azzal az emberrel, aki tulajdonképpen az életemre a legnagyobb hatással volt, az pedig Horváth Emma tanárnő, az Életjárt Sárd Géza művészetbaráti kör vezető tanára, és én akkor szerettem volna színész lenni az ő hatására. Hazajöttem és mondtam apámnak, hogy édesapám, én színész akarok lenni. És akkor azt mondta apám, hogy nézd fiam, nem szólok bele, de még mennyire beleszólt, nem szólok bele, de egy ember, akinek a fizika meg a matematika így megy, azt én azt hiszem, hogy a műszaki pályára kellene irányítani. Próbáld inkább azt meg, és mellette színészkedhetsz te, amennyit akarsz. És ím a csoda, én ma is színész vagyok.
Sok ezer ember közül egyből lehet egyetemi tanár, az mellett Németh Imre a magyar nemzeti ünnepeken műsorokat vezet. Miért van szüksége az embernek arra, hogy azon túlmenően, hogy egy csúcsintézményben tanszékvezető egyetemi tanár még műsort vezessen, meg ott legyen annál a művelődési intézménynél, amelyet említett?
Azért, mert tehetségét kapott erre a jó Istentől, és ezt használnia kell. És ezzel tudunk adni. Én adok a hallgatóimnak az óráimon, adok a közönségnek ezeken a rendezvényeken. Adtam akkor is, amikor 22 év és 6 hónapig a Szabadkai Rádiónak a honoráris munkatárs kihívása voltam, mint műsorvezető, adni. Ez egy célom, és én azt hiszem, hogy mindenki, aki ilyen helyzetben van, mint én, ezt átérzi. Kötelességünk adni, és használni azt a tehetséget, amit kaptunk a mindenhatótól.
No, de ehhez alázat is kell.
Ez az alap. Mindenhez, amivel foglalkozunk, alázat kell. Mi nem vagyunk sztárok, mi nem vagyunk nagy emberek, ugye a műsor címe is, hogy nagyok. Nem, mi csak végezzük a dolgunkat.
De attól lehetünk nagybetűs emberek.
Az igaz, de belül mindig kis embernek kell, hogy érezzük magunkat. Az a szó, hogy miniszter, az nem azt jelenti, hogy hű, de milyen nagy ember, a szolgát jelent, és ha lélekben mi szolgálunk, akkor jól csináljuk a dolgunkat. Ha nem szállt el az agyunk, hogy hú, ki vagyok én, akkor jól fogunk dolgozni. Ha viszont elszállt, akkor baj van.
Ez a fajta gondolkodás, ez miből táplálkozik? Kitől kapja az ember? Mert ma a mobiltelefonok világában, mint hogyha a fiatalok többsége másként tekintene ezekre a kérdésekre. Valahogy az alázat kérdése háttérbe szorul.
Így igaz, neveltetés kérdése. A szülőknek vajon van-e elég idejük a gyerekükkel foglalkozni? És mindazt a tapasztalatot, amit az életben összeszedtek, van-e idejük és kedvük és energiájuk átadni a gyermeküknek? Alapkérdés. De természetesen az ember az életben találkozik nagyon sok emberrel, tanáraival, egyéb emberekkel, és azoktól is, mint példaképekről is ezt le lehet másolni. Sajnos a mobiltelefon világában, amikor a lájkokat számolják, ugye a fiatalok, hogy hány lájkot kapott ez a beírásunk, akkor tulajdonképpen mit is számolnak? Ismeretlen embereknek a gomnyomását? Hol van az emberek közti közvetlen emberi kapcsolat? Ez már nagyon veszendő dolog, sajnos. Márpedig tanulni mástól jót, az csak közvetlen érintkezéssel lehet. Mondom én, a boomer generációs ember, hát most ezt egy alfa generációs embernek, akiket most már hamarosan várunk a főiskolán, nem tudom, hogy ezt még tudnám-e magyarázni. De nem mondom, hogy nekik nincs igazuk, de az én fogalomtáramban ez probléma. Lehet, hogy ők meg tudják majd oldani valahogy az egymás közti kapcsolattartást mobiltelefonnal. Én így szeretek beszélgetni, mint ahogy önnel beszélgetek, hogy egymás szemében néz.
De annak idején, amikor nagyfába vágta fejszét és elindult Újvidékre, a műszaki karra, akkor maga a szülőktől, nagyszülőktől, a környezetétől, ahol fölnőtt, ezt mind megkapta?
Többnyire, de nagyon sok mindent megkaptam. Horváth Emma tanárnőtől, Ognyanovics Jolán tanárnőtől, Zádor Lédia tanárnőtől, sorolhatnám még a tanáraimat. Mindenkitől kaptam valamit, ami úgy el lett raktározva, és ezeket a dolgokat most használom. Én azt hiszem, hogy ez az alapja az egésznek. Hát ha már édesapámat így említettem, akkor én azt hiszem, hogy ide illő lenne a Gülbabából az a jelenet, ami az eredeti filmben egy börtönben játszódik. A darumadár fenn az égen, hazafelé száldogál.
Évek.
Én a hadsereg után beiratkoztam Újvidéken a műszaki karra, gépész tanszékre. Egyszerűen azért, mert édesapám azt mondta, hogy én erre alkalmas leszek. Hát hála Istennek, a tanulással azzal nem volt probléma. A hadsereg annyit adott én nekem, egyedül ezt köszönöm a hadseregnek, hogy szerbül megtanultam rendesen. Az az egy év alatt. Egy-két hónapig volt csak érdekes a számomra az, hogy szerbül megy az oktatás, mert eddig magyarul tanultam, nagyon gyorsan belejöttem, szakkifejezéseket akkor begyűjtöttem már, és utána hát végigmentem ezt az 5 éves egyetemet, azt én szépen végigjártam, és amikor befejeztem és hazajöttem, akkor elhelyezkedtem a Szever villamos művekben, villamos gépgyárban. Ott elkezdtem dolgozni, mint technológus, nagyon élveztem a dolgot, nagyon szeretem a szakmámat, a hivatásomat, és azután jöttek a 90-es évek.
A délszláv háborúk és a Szerbiát sújtó gazdasági zárlat időszaka.
Abból nem nagyon lehetett megélni, amit kerestünk. Úgyhogy én akkor arra adtam a fejemet, hogy én magánórákat tartottam, egy órát egy márkáért, és akkor így összejött annyi, hogy hát az ember valami kis életet tudott biztosítani magának és a családjának.
És az nem fordult meg a fejébe, hogy itt hagyni a szülőföldet?
Nem. Azért nem fordult meg a fejemben, mert én nekem az egyik olvasmányom, nagyon sokan olvastuk ezt ugyebár Tamási Áron Ábel trilógiáját a legvégén, mi hangzik el? Miért születtünk erre a világra? A válasz azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Annyira belém vésődött ez a mondat, még gyerekkoromban, hogy egy pillanatra nem jutott eszembe, hogy innen elmenjek. Nagyon egyszerű, miért? Hát a Jóisten engemet ide teremtett. Ennek megvan az oka. Akkor most én milyen jogon csinálom azt, hogy azt mondom, hogy nem, én elmegyek máshova, hogy nekem jó legyen. Talán ez válasz már az imént elhangzott kérdésre is, hogy miért foglalkozok ennyi mindennel. Mert én valahogy ide lettem téve, és én nekem ez a dolgom. Én ezt így érzem. És ezt én egyszer, amikor oda kerülök a mindenható elé, el kell számolnom azzal a tehetséggel, amit kaptam tőle, hogy jól használtam-e.
Élet az egy van, azzal úgy kell gazdálkodni, az ember egyszer majd visszanéz, akkor ne legyen miért szégyenkeznie.
Ez így igaz, és hogy nap mint nap, amikor belenéz a tükörbe, akkor ne azt mondja, hogy ennyi, ennyi, hanem azt, hogy na, ma jó voltál, holnap is jó kell, hogy legyél.
És miként sikerült úgy egybehangolni mindezt, hogy ne essen az embernek terhére, hogy működjön, hogy adjon valamit a közösségnek és a fiataloknak, hogy példával járjon elő, mert itt most arról is szó volt, hogy nem riadt meg a szerb nyelv elsajátításától, ma nagyon sok fiatal megy át a határ túloldalára Magyarországra tanulni, ahelyett, hogy itt próbálna boldogulni. Nekünk az is kincs volt annak idei, hogy megtanulhattunk szerbül, mert azt is szokták itt nálunk mondani, hogy az ember ahány nyelvet beszél, annyit ér.
Mi is így lettünk felnevelve, úgyhogy időközben még horvátul is megtanultunk, mert annak ide olvastuk az Alan Fordot. A képregényt, így van, amikor elmegyek Horvátországba előadást tartani mondjuk a Brody Egyetemre, és akkor kérdezik a kollégák, hogy honnan tudsz te magyar létedre, Szerbiából ide jössz, és te horvátul beszélsz. Hát mondom úgy, hogy olvastam az Alan Fordot annak idején, és amit nem értettem, kérdeztem édesapámtól, hogy mit jelent, így tanultam meg a horvát nyelvet. Szóval...
még sok ezért horvátiak itt szabad kökörni.
Pontosan, és ma is ugyebár, hogyha horvát hívekkel találkozom, akkor horvátul beszélgetünk. Szóval ez nekünk természetes dolog. Az iménti kérdésre egyébként válaszolván, hogy ilyen sok mindennel foglalkozik az ember. Azért, mert ezek a dolgok, amikkel foglalkozom, ezek nem ugyanazon a síkon mozognak. Egyik a másikat kiegészíti. Mondom másképp. Egyik a másikat pihenteti. Mert amikor az egyetemen vagyok, és tanítok, akkor arra koncentrálok. Amikor hazajövök és verset tanulok, az engemet pihentet attól, amit eddig csináltam. Amikor a versmondással megvagyunk, akkor harmadik, negyedik, ötödik dolog, ezek pihenések a számomra.
És ha már a verset említette, egyik kedvenc költeményéből idézne?
Nagyon szívesen. Horváth Emma tanárnő, amikor 10 éve mondtam verset, az egyik próba után azt mondta én nekem, hogy Imre, most javaslok magának egy verset. Ezt egy zsidó ember írta. Úgy hívták, hogy Füst Milán. És az a címe, hogy A magyarokhoz. Igen, igen, azt mondja Imre. Egy zsidó ember, egy magyar zsidó ember írta ezt a magyar nemzethez. És így kezdődik, elkezdte mondani. Ó, jól vigyázz! Mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass reám! Egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagyvilágot, s benned az lobog, mert néked is van lángod. Szente nyelv, s több kincsed nincs neked, oly csodás nyelv a magyar, révület fog el, ha rá gondolok is. Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott e nemes szép alakzat. Engemet úgy megfogott ez a vers, ahogy a tanárnő ezt elmondta, hogy mondom, tanárnő, kell nekem ez a vers, és azóta is itt viselem a lelkemben. Tehát akkor, amikor megszólalok a magyar hallgatóim előtt, akkor mindig nagyon ügyelek arra, hogy szépen magyarul beszéljünk. És arra ösztönzöm őket is, hogy olvassanak, nagyon sokat olvassanak, mert ha nem olvasnak, akkor amikor odaérkeznek, hogy majd én nálam szakdolgozatot írnak, akkor mondom, lefogom magukról még a keresztvizet is mosni, amikor tele van helyesírás hibákkal, mondom, mi ez? Hát attól, hogy az ember még műszaki szakemberré válik, mert diplomát kap a kezébe, attól még magyar, és a mi nyelvünket ápolni kell. És tudom, nagyon nehéz a helyesírásunk, de ha olvasnak, akkor az nagyon egyszerű.
Na de azt gondolom, hogy Németh Imrének sokszor könnyebb volna verssel kapcsolatos témakörben oktatnia a fiatalokat, mint a műszaki tudományok terén, hiszen az egy viszonylag számomra legalábbis rideg terület. Miként lehet ott tartani a fiatalok figyelmét?
Úgyhogy először is az ember szereti azt, amit csinál. Kettő, hogy én úgy érzem minden egyes előadásomat, hogy én színpadon vagyok. Na íme itt van a nagy kielégülés arra, hogy én nem lettem színész. Hát én minden nap színész vagyok, csak nem kötött a szövegem, mint a színművészeknek. A téma adott, de ahányszor elmondom ugyanazt az órát, évről évre, mindig másképp mondom el. Sokszor magamat hallgatom, hogy hú, ez jobban sikerült, mint tavaly.
Akkor is a műszaki rajzokról vagy képletekről van szó?
Pontosan. És az a 6-7 év, amit én ledolgoztam a szakmában, azt a tapasztalatot is mindjárt beleszövöm, és azt a termet, ahol mi dolgozunk, azt úgy nevezzük, hogy ez a mi kuckónk. Rengeteg atyai intelmet kapnak tőlem, természetesen a szakmával kapcsolatos intelmet. Meg hogyha ez történik, hogy kell reagálni. És látom a szemükön, hogy ők ezt élvezik. Ők egy színházi előadást néznek. Monodráma ez mind, de színházi előadás. Adni, adni, adni a gyerekeknek. Minél többet átadni. És akkor nagyon sokszor történt már velem az is, hogy ez egy nagyon lélekemelő dolgok, amikor találkozok egy volt hallgatómmal, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt volt hallgatóm, és fölemlít én nekem egy viccet, hogy én azt mit meséltem ott akkor el. És azt mondja, hogy tanár úr, ez a vicc nekem nagyon sokat jelentett akkor.
Maga vicceket is mesél előadásai során?
Így igaz. Mikor én a Szeverből átmentem a főiskolára, mert hívtak, hogy menjek oda tanársegédnek, akkor én kérdeztem édesapámat, aki egész életében tanárkodott. Kérdeztem, hogy édesapám, milyen egy tanár? Mire kell figyelnie? És akkor apám azt mondta, hogy fiam, az alap, hogy egy tanár pizsamában is tanár. Tehát te neked a viselkedésed olyan kell, hogy legyen, hogy példát mutass a gyerekeknek. Nem csak az osztályban, hanem az utcán is, ha találkoztok. A második dolog pedig az, hogy ezek az emberek, akikkel te fogsz most dolgozni, fölnőtt emberek, ezeknek az aktív figyelme körülbelül 20 perc után langadni kezd. 20 perc után valamit tenned kell, hogy a figyelmüket ismét felkorbácsold, és hogy figyeljenek rád. És ő javasolta énnek, hogy mesélj viccet. És hát beleszőttem az óravászlataimba, hogy éppen ott most melyik viccet fogom elmesélni, ami természetesen a viccnek a témája kapcsolódik az éppen elhangzó tematikához. Hát, hogyha megengedi, akkor egy nagyon rövid viccet elmesélni, férfi vicc, de a hölgy hallgatóim is azok is mosolyognak, amikor én ezt elmondom, de megértik a mondandóját, hogy egy teremnek az egyik sarkában ott áll egy gépész, és ott áll egy matematikus. Mind a kettő férfi ember. A szembe lévő sarokban pedig egy nagyon szép nő van. És akkor azt mondják ennek a két férfi embernek, a matematikusnak, meg a gépésznek, hogy oda mehetnek a hölgyhöz, de úgy, hogy a távolságnak egyszerűen mindig csak a felét tehetik meg. Akkor a maradéknak csak a felét teheti meg. Mert azt mondja a matematikus, hogy hát én nem indulok el, már egy szakasz számtalan sokszor felezhető, tehát soha nem fogok odaérni. A gépész azért elindul, mert azt mondja, hogy hát belátható időn belül kellő távolságig érkezek, hogy valamit elérhetek. Ezt akkor szoktam mondani, amikor mondom a hallgatóimnak egy levezetés végén, hogy na most számítsuk ki az eredményt, kiszámítjuk az eredményt, mondom, mi az eredmény, azt mondják, hogy ennyi meg ennyi mondom, és hogyha én nem ezt mondom, és egy picikével nagyobbat vagy kisebbet mondok, akkor mi van? A hatokon nem jó eredmény, de jó eredmény, mondom az is. Mi a gépészek nem vagyunk istenek, hogy mi abszolút pontosak legyünk, nekünk a megfelelő közelítés untig elég.
Ebből, amit elmondott, én azt a következtetést vontam le, hogy nem csak a szakmai és a lexikográfiai tudása kell, hogy megfelelő legyen egy tanárnak, hanem kell, hogy tudjon muzsikálni a diákok, a hallgatók lelki húrjain.
Így igaz. Éppen ezért, hogyha javasolhatok még egy zeneszámot, akkor a Conquest of the Paradise című számot szeretném, hogy itt elhangoznék Vangelistól, hát 1492 című filmből. Hát tulajdonképpen ez a meghódítást jelenti. Paradicsom meghódítás, a fölfedezése. Kedves hallgatók, önök itt azért vannak, hogy fölfedezzék a gépészeti tudományt. Szépségeit. És ha sikerül felfedezni, akkor 40 évig örömmel fognak járni dolgozni. Ha nem sikerül felfedezni, akkor 40 évig szenvednek. akarni fölfedezni. Nagyon fontos.
És az egész élet erről szól.
Igen, és amikor évente egyszer, ugyebár az őszi időszakban, ott november környékén, amikor a diplomaosztó ünnepségünket tartjuk Szabadkának a gyönyörű városháza dísztermében, akkor a diplomaosztás közben mindig ez a zene szám szokott menni a háttérben, mint háttérzene.
Egy néhány év a szép emlékű Szabadkai Rádióban. Ma is van magyar nyelvű rádió itt Szabadkán, de nem az, ami egykor volt.
Igen, ezért nem vagyok én ott. Annak idején, amikor oda kerültem a Szabadkai Rádióba, akkor először a Cívküldit vezettem.
Ez egy kívánságműsor volt.
Igen, minden vasárnap délután. És amikor én nekem azt mondta Marika, hogy na most már vezethetek tematikus műsort is. A pénteki délutáni nagy műsor az volt a csúcs, a piknik, amelyikben még azt is megkaptam tőle, hogy egy rovatot is kitalálhatok. Hát mondom, akkor én egy olyan rovatot szeretnék készíteni, ami a magyarok történelmével foglalkozik. Még címet is adtam a rovatnak, hogy Eleink. És én éveken keresztül szépen sorban a honfoglalástól kezdve a magyarok történelméről meséltem az embereknek körülbelül másfél órában. Persze zeneszámokkal, nyereményjátékok, mindenféle délutáni szórakoztató műsor, és nagyon-nagyon élveztem. Hatalmas fölkészülés volt, az összkirályunkat megismertük, és a hallgatóktól azután nagyon sokszor hallottam azt a visszajelzést, hogy szeretjük hallgatni, hát ezt mi nem tanultuk, hát mondom, épp azért is találtam én ezt ki. Apósomtól hallottam én rengeteget történelmi dolgot. Ő kőműves volt, és amikor ezt a szobát is, ahol most ülünk, amikor mit vakoltuk és készítettük elő, csináltuk, javítottuk, ő akkor meséltem is, akkor azt mondta, hogy édesfiam, tudod te, hogy hány magyar királyunk volt? Hát mondom, nem tudom, apa. Azt mondja, hogy hát nagyon könnyű megjegyezni, 56. Akarsz róluk hallani? És amíg ő vakolt, én nekem elkezdte Szent Istvántól kezdve végig imádta a történelmet.
Hihetetlen, egy kőműves ember.
Egy kőműves ember. A kis ujjában volt a történelem. És én akkor megadatott az a lehetőség, ahogy József Attila mondta, hogy a népemet tanítani. Nagyon élveztem. Nagyon sok szeretetet kaptunk.
És hogy történt az, hogy nemzeti ünnepeinkén március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án Németh Dee Imre vezeti a központi ünnepségeket itt Szabadkán.
2003-4 környékén indult ez a dolog el. Többször is fölléptem én ezeken a rendezvényeken, még előbb is, de mint versmondó. És akkor fölkértek, itt a szöveg, tessék, vezessem a műsort, és ott ragadtam. De ez is arról szól, hogy az embernek lehetősége van arra, hogy adjon.
Ennyi helyen helytállni, aztán hazajönni. Itt van a két gyerek és a feleség, a család.
Én nekem megadatott, és tényleg ezt a jó Istennek nagyon szépen megköszönöm, hogy van egy olyan feleségem, aki mindenben segített. Rengeteg türelmet kaptam tőle, mert végigcsinálni egy magiszteri munkát, azután egy doktori disszertációt elkészíteni, ott állt mögöttem és csak türelmesen várt, hogy én azt megcsináljam. Sok éves munka volt ez természetesen. Ami pedig a két gyermekemet illeti, fölnőtt emberek, a fiam Budapesten egy termikával, klíma, fűtés, hűtéssel foglalkozó cégben a szakmájában dolgozik, különben domotikai szakmérnök, most már két diplomával van, villamosság, informatika és épületgépészet egyben. Na ez a domotika. Az okos házak tudománya. A lányom, ő pedig most szerzi a negyedik diplomáját már Marosvásárhelyen, a rendezői mesterdiplomát, Budapesten befejezte az ELTE-t, ott kapta meg az alapokat, azután elment Marosvásárhelyre, párhuzamosan befejezte a drámaírói mesterszakot és a rendezői alapszakot, és most fejezi a rendezői mesterszakot. És a legnagyobb büszkeségem az az, hogy május 15-én az első ősbemutatója profi színházban, kőszínházban, a Szabadkai Népszínházban megtörtént, ahol ő is rendezte meg saját drámáját, és hogy ott lehettünk a párommal álló vastapssal. Köszönte meg a közönség ezt.
Ilyenkor másként dobog az ember szíve.
Hát ilyenkor, hogy a székely véreim mondják, ilyenkor megnől az embernek szíve. Talán ezért születtem én a világra, Nem csak, hogy otthon legyek benne, hanem azért, hogy lehetőséget adjak, hogy egy ember, akit a Jóisten arra teremtett, hogy a magyarságnak, a magyar nemzetnek úgy drámaíróként, mint rendezőként valami nagyot adjon. Nekem kellett ezt fölnevelnem az én zsuzsimmal, ezt az embert. És ha ezt a munkánkat elvégeztük, akkor én remélem, hogy a Jóisten egy hatalmas pluszt húzott be most ott a nevem alá, meg az ő neve alá is.
Én ezt gratulálok, és adjon az Isten erőt, egészségét a család mindegyik tagjának.
Ha már a családot említettük, Leonard Cohen, azért nagyon a szívem csücske most ebben a pillanatban, mert nemrég, amikor már a lányom ugye a drámáját megírta, és készült a próba folyamatra a színházban. Nagyon ideges volt, nagyon izgult profi színészekkel, egy GRD Herminával, egy Csernik Árpáddal, egy Pámer Csillával. Fú, azt mondja, atya úristen, apám, hát ez most mi lesz itt? Mondom, édes gyerekem, csak te add azt, ami benned van, majd meglátod, hogy a színészek is becsülni fognak. Akkor föltételmes ezt a zeneszámot. Ezt a számot, amikor hallgattuk, könyvbe lábadt a szemünk, és fölkeltünk és táncoltunk rá. Ez egy óriási élmény volt.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove.
Németi Imre a visegrádi Szent György lovagrend szabadkai priorjaként is teszi a dolgát.
Itt van külön alá húzva háromszor, hogy adni. Hagyomány ápoláson kívül az alapvető tevékenységünk az, ami az eredeti is volt annak idején a megalapításkor. Éppen 3,5 héttel ezelőtt Visegrádon ünnepeltünk meg a 700. évfordulóját a megalapításnak, 1326-2026. Az pedig az elesettek és a szegény sorsú és a bajba jutottak segítése. Tesszük a dolgunkat, lehetőségünk van rá, a közjó oltárára. Letesszük, amit csak tudunk.
Szolgálja a közösséget évtizedek óta. A közelmúltban kiérdemelte a magyar érdemrend lovak keresztje kitüntetést.
Úgy érzékelem, mint a Jóisten bólintását arra a kérdésemre, hogy édes Istenem, meg vagy elégedve azzal, ahogy én végzem a dolgomt, amivel megbíztál. Remélem, hogy ez egy bólintás.
Itt is most milyennek látja a magyar közösség helyzetét.
Hogy jól kapaszkodunk-e, az ki fog derülni. A lényeg az, hogy kapaszkodunk a rögbe. Ez a nemzet annyi zivatart, vihart átélt, és mi még mindig itt vagyunk. Nem tűntünk el, mint az avarok. Átélve ezt az 1100 évet, amióta ide költözködtek a mi őseink, én remélem a legjobbakat, hogy a magyarok istene fölöttünk tartja a kezét, és bármelyik pillanatban mi boldog asszony anyánkhoz, a szüzanyához imádkozhatunk, hogy vigyázzon reánk. Ide kellene most egy zeneszám, és ez a zeneszám pedig akkor legyen az Orán. Kell ott fenn egy ország.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, és nem látták. Sehol. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.
Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priória volt, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. A felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgető társ Ternovács István. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika.